Rangsorolás, egy össznépi társasjáték íratlan szabályai. Érdi Péter, a komplex rendszerek tudományának tanára, intellektuális kalandra hívja az olvasót, amely során kiderül, miért is olyan nehéz a személyes és a tárgyilagos ítéletek között navigálnunk. A tavaly Oxfordban megjelent könyv a kultúra, a politika és a tudomány számos területéről vett példáin keresztül szórakoztatóan mutatja be a rangsorolások elkészítésének sajátosságait. Érdi Pétert arról kérdezem először, vajon a 21. századi ember számára nagyobb jelentőségük van-e a listáknak, a rangsoroknak, mint egykor volt?
Nem, én azt hiszem, hogy ez mindig nagyon fontos volt, csak valahogy mostan jobban megjelent az életünkben. De hát az, hogy ki a király, és ki a katona, és ki a paraszt, és ki a rabszolga, a társadalmak hierarchikusak, ez mindig is megvolt. Az is, hogy ki jut erőforráshoz, ki jut jobb társhoz, ki jut több táplálóbb ételekhez, ez is benne volt. Úgyhogy ez mindig is velünk volt. Sőt, hát szeretem elmondani, hogy a csirkék is megküzdenek egymással a baromfi udvarban. Ez egy evolúciós dolog, nem pusztán emberi. Nagyon érdekes, hogy a csirkék csípéssel jelzik az erősebb csirke a gyengébbnek, hogy én vagyok az erősebb, és ez jó dolog. Azért jó dolog, mert legközelebb már nem kell megküzdeni, hanem akkor világos, hogy ő jön előbb, és a második később jön, és a harmadik később. Tehát az egész közösség számára ez spórol energiát, hogyha mindenki tudja a helyét a baromfi udvarban. És hát a csirkétől az emberig az egy nagy lépés, de én ezt úgy láttam, hogy, és hát sokakkal együtt, hogy ez a rangsor, ez egy evolúciós termék, és hát akarjuk, nem akarjuk, velünk van.
De a csirkék esetében mondjuk biztonságos is, hogyha az egy nála erősebbel nem kezd ki, de az emberi társadalmakban meg bebetonozhatja a helyünket ez a hierarchia, nem? Tehát, hogy lényegében úgy érzem, hogy a könyve éppen az ebből való kitörési lehetőségek is foglalkozik.
Igen, hát természetesen, hogy az emberi társadalom az flexibilisebb, és a rangsoron lehet változtatni. Érdekes is, hogy a rangsoroknak milyen a dinamikája. Én ezt a rangsort a könyvben nem akartam nagyon felstilizálni és abszolutizálni. Nézd, az, hogy ki a magasabb és ki alacsonyabb, azt jól meg lehet mérni. Az már, hogy ki okosabb, azt már nem olyan sima megmérni. Az, hogy két ország közül melyik a boldogabb, ezt még nehezebb megmérni, de erre is vannak kísérletek. Tehát megpróbáljuk a rangsorolási játékban résztvevőket valahogyan kiértékelni, és aztán a kiértékelés szempontja szerint sorba állítani. Az egy külön kérdés, hogy mennyire veszük komolyan a kiértékelést. Nézze, hogyha van 100 gyerek, aki 30 helyért versenyez egy jó iskoláért, valahogy ki kell választani az első 30-at, és 70 szomorú lesz, illetőleg alternatív stratégiát kell használni. Hogy ki tudjuk-e választani ezt a 30-at, ezt nehéz megmondani, és azt is nehéz megmondani, hogy milyen szempontok szerint kell választani. Amerikában erről nagy vita van, hogy a gazdagabb gyerekeket, ennek több lehetőségük van fölkészülni a tesztekre, és hogy vajon ezeket a teszteket mennyire kell figyelembe venni, amikor egy jobb egyetemre akar menni. Némely iskolában eltörölték ezek a teszteket, de akkor mi marad? Akkor marad a tanár verbális értékelése, ami kevesebb, szóval ez egy mocsaras vidék, és velünk van. Én azt hiszem, hogy valahogy ki kell alakítani valamilyen stratégiát, és hát néha igazságtalan az a rangsorás eredmény. Azért nem szoktunk panaszkodni, amikor igazságtalanul előbbre kerülünk. Az amerikai osztályozási rendszer betűket használ, és hozzá még jeleket, tehát az egy nagyon nagy különbség, hogy ki kap A- vagy B+, A a legjobb jegy. És hát több tucat levelem van. Tanár úr, én B+ kaptam, de azt hiszem, hogy rászolgáltam arra, hogy A- kapjak. És pontosan nulla olyan levelem van, hogy tanár úr, én A- kaptam, de azt hiszem, most csak B+ kellett volna kapnom. Hát ilyenek vagyunk, ez rendben van.
Nagyon izgalmas kérdés, és tényleg az olvasó, aki csak a hétköznapi életből vett példákkal próbálja összevetni mindazt, amit leírt, a szempontjaink azok mennyire racionálisak, tehát ahogy a listákat fölállítjuk, hogy ezekről mondhatjuk-e, hogy objektívek, mi minden befolyásolja ezt, mi az, ami a mai ember számára a legfontosabb ebben, hogy hogyan állítjuk elő a listákat, vagy mások hogyan állítják elő számunkra a listákat.
Kimondott egy kurszót, az objektivitást, tehát elvileg mi szeretjük az objektivitást, az egy pozitív dolog, szeretnénk objektív kritériumokat. Az, hogy melyik a világon a legmagasabb épület, azt meg lehet mérni objektív kritériumokon. Én nem értem meg őket, de azért hiszünk a másodlagos, harmadlagos forrásoknak. Ez az objektivitásnak a valósága, a realitása. Néha csak az objektivitásnak az illúziójáról beszélünk, amikor valahogy leosztályozunk embereket, nézze, filmeket osztályoznak. És ráadásul nagyon jól, és néhány kritérium alapján lehet osztályozni, ez romantikus komédia, Julia Roberts játszik a főszerepben, lehetséges, hogy akkor ez egy jó darab, amit sokan megnéznek. És akkor lehet valamilyen módon filmeket is osztályozni, sorba rakni, ajánlani új filmeket az alapján, hogy mit tetszett korábban. És hát van, amikor ez a rangsorolás, hát hogy mondja, manipuláljuk. Én így szeretem mondani, hogy vannak megengedhető és nem megengedhető manipulációk. Hát az, hogy szeretjük magunkat jobbnak látni, ez előfordul. Van egy kedvenc ábrám, amikor egy macska belenéz a tükörbe, és az oroszlánt látja. Hát két dolog van. Van, amikor tényleg egy macska belenéz a tükörbe, és ó, én egy oroszlán vagyok. Vagy a másik az, amikor látja, hogy macska, de jól lenne elhitetni a többiekkel, hogy én egy oroszlán vagyok. Bizonyos mértékig manipulálni a szituációt. Nézzel, az ember készít egy listát, megkérdezik, hogy milyen könyveket írt. Azt nem illik csinálni, hogy hozzáírok egy, a könyveim listájához egy olyan könyvet, amit soha nem írtam meg, de az, hogyha mondjuk megjelennek jobb és rosszabb recenziók, és csak a jobbakat tüntettem föl, ez talán bocsánatos bűn. Szóval valamilyen módon manipuláljuk ezt a realitást.
Igen, de van, amikor az üzleti életben nagyon sok múlik rajta, hogy ezek a rangsorok.
Az életben ugye mostanában előjön, hogy a websájtok rangsorolása. És hát itt vannak olyan cégek, amelyek így mondanám, hogy valóban erkölcstelenül segítenek abba, hogy az érre kerüljön az ember, de ezek megbuknak. A Google-nak valóban van valamifajta rendőrsége, és a nagyon tisztátlan eszközökkel érre kerülést azt súlyosan büntetik. Azért ez ritkán fordul elő, amikor valami nagyon rossz dolgot a közösség elismer elsőnek, vagy amikor valami nagyon jót nem lát. Néha kell hozzá idő. Én alapvetően optimista vagyok, és azt hiszem, hogy ez a kvantifikálás, ez jó akkor is, hogyha ki lehet játszani. Van egy könyv, amelyiknek nagyon különböző a szempontja és üzenete, mint az enyém. Ezt egy washingtoni professzor írta, és a metrika zsarnokságáról beszél. Hát, hogy akkor megpróbálj kijátszani, mert az orvosok is igyekeznek jó statisztikát mutatni, és hát erre anekdotikus történetek vannak, hogy a beteget két nappal ezelőtt hazaküldik, hogy otthon halljon meg, hogy ne ronts el a halálozási statisztikát, hogy a rendőrségen nem jelentenek be bizonyos dolgokat, hogy lehessen látni, hogy a rendőr hány ügyet terített föl, és hány ügyet nem rendelt. De azért mégis, én azt hiszem, hogy ha vannak szabályok, a szabályokat megpróbálják kijátszani, és bennem van egy bizonyos optimizmus. Azt nem hiszem, hogy mindig mindenki hazudik. Ennél a helyzet jobb.
Ugye fölmerül a kérdés, hogy a gépi algoritmus az megbízható be, mint az emberek által létrehozott listák és szempontok. Erről mi a véleménye?
Ezt a kérdést nagyon szeretem és köszönöm. Ugye először volt az a kérdés, hogy hát mi van először, a tyúk vagy a tojás? Na most van egy ilyen kérdés, hogy ki az utolsó szó, az algoritmusoké vagy az emberé? Na jó, de hát hogyan készülnek az algoritmusok? Tudja mi az algoritmus? Az algoritmus, ez egy véges számú utasításból álló rendszer, ami valamiből valamit csinál, tulajdonképpen mint egy ételrecept, az is egy algoritmus. De az algoritmusok mi az alapja? Emberi feltevések. A gépi algoritmusok mögött is emberek vannak. Amerikában az egyik legfontosabb és általában használt algoritmus, az hozzá rendel minden egyes emberhez egy számot, hogy milyen is a kredithitel képessége. Na most erre nagyon szigorú szabályok vannak, hogy egy emberhez, ez tartozik egy szám, 300 és 800 valamennyi között, hogy ezt a számot hogy kell kiszámítani, először is titkos, bár azért körülbelül lehet tudni, hogy mik az alapvető dolgok, amik meghatározzák, de az nyilvánvaló, hogy egy ember kreditpontját nem befolyásolhatja másik ember kreditpontját. Tehát az csak tőle függ. De az algoritmus figyelembe veheti az irányító számot. Amerikában nagyon nagy a szegregáció, tehát ha te egy bizonyos irányító szám alatt lakik valaki, akkor lehet tudni, hogy milyen a környéke, és lehetséges, hogy azzal az irányító számmal éppen most több ember nem fizette rendesen a számláit, és ez visszaüt. rá is, mert akkor egy rossz környéken lakik, tehát feltehetőleg kevésbé megbízható, és akkor kevesebb hitelt kap, és kevesebb lehetősége van arra, hogy kitörjön abból a környezetből, és hogy egy házat tegyen egy másik környezetben. Hogy ezt hogy lehet csinálni, hogy nem, akkor azt mondjuk, ezt az algoritmusok csináltak. Adjunk ehhez egy embert, egy kurátort, aki ezt felülbírálja? Igen, de akkor ki az a kurátor? Hát én abban a korban már dolgoztam, amikor szeretném, hogy most a pártitkár, vagy a miniszterelnök, vagy valaki ezt felülbírálna. Vannak rossz példák most is, itt a környékemen is volt a tudományos pályázatoknál, kialakult egy sorrend. Hát abban bele lehet nyúlni, hogy igen, de ezért ez és ez mégis kapjon, előre rakjuk. Még azt sem mondom, hogy feltétlenül igazságtalan, de hát mi az, hogy igazságosak? Valamilyen módon abba kell bízni, hogy hát itt van két társaság szakva. Az egyik azok a társadalomtudósok, a másik az informatikusok, számítógépesek. Valahogy az a szakma reménye, hogy lehetnek, van most egy ilyen szó, morális algoritmusok. Algoritmusok, amelyek figyelembe vesznek etikai kritériumokat. Szeretnék egy ilyen optimista képet rajzolni, hogy valamifajta morális algoritmusokkal, ahol megfontolt emberek feltevésen alapuló algoritmusokat megfelelő társadalomtudománnyal is elemzik. Ezek valamilyen reális, vagy elfogadható algoritmusok vannak, nem tökéletes, de még mindig jobb, mint egy tiszta véletlen, vagy ráadásul egy pláne sokkal jobb, mint egy szándékolt torzítás.
Biztos-e, hogy a múltbeli statisztikák, vagy a korábban mért adatok meghatározzák a jövőnket, vagy az, hogy a jövőben azon a területen mi várható? Ez egy fontos kérdés, főleg a mai ember számára.
Ez a modern tudomány abból indult ki, hogy a testeknek a helyzetét meg tudjuk állapítani, hogy most milyenek, lehet tudni a múltat, és hogy valamilyen módon meg lehet rajzolni mondjuk a bolygóknak a pályáját a nap körül. Ehhez kellett egy jó kis feltevés, hogy a nap van a naprendszer középpontjában, és a bolygók keringenek körülötte, és meg lehetett találni azokat a szabályokat, amelyek mind a múltbeli, mind a jövőbeli viselkedést leírték. Híresen ezeket hívják a Newton törvényeknek. És ezek alapján meg lehetett jósolni, aha, ott valahol kell lenni még egy bolygónak, vagy kettőnek, a Neptun és a Plutó. Aztán ott kell lenni, megtalálták. Ez az elméletnek a fantasztikus sikere volt. Na most egy nagy kérdés, hát a társadalom az nem fizika, hogy mégis van-e a társadalom dinamikának valami fajta, hát most így mondom, ne vegyék szó szerint, Newton törvényei, lehet-e valamit mondani a múltról a jövőre? Hát persze nem ilyen szigorú értelemben biztos nem lehet, ráadásul mi szabályokat hozunk, és ezek a szabályok változnak az időben. A gravitáció törvénye az nem változik, az most is olyan, mint ahogy ezt korábban megállapították, de új rendeletek, új törvények, akár acélszilárdságú, akár nem, ezek változnak, újakat lehet hozni, és akkor új feltevések mellett más a jövő. Mégis ma van egy ilyen tudomány, amit úgy hívnak, hogy számítógépes társadalomtudomány, amely azt mondja, hogy össze kell gyűjteni a múltra vonatkozó adatokat, azokat meg kell próbálni megtalálni, azokat a szabályrendszereket, amelyek értelmezik ezzel adatokat, hogy hogy volt a múltban, és valamilyen módon lehet valamifajta tendenciát jósolni a jövőre. Jó 10 évvel ezelőtt mi hosszabb időt töltöttünk az amerikai szabadalmi hálózatok elemzésével, részben abból a célból, hogy ugye egy szabadalom az mondja az újdonságot, és abban kell idézni korábbi dolgok, korábbi szabadalmakat, a múltat. És ezek a citációk alapján, hogy mikre hivatkoztak, lehet-e valamit jósolni, hogy milyen új technológiák keletkeznek? Erre mi kidolgoztunk egy algoritmust, és hát valamifajta korlátozott sikereket értünk is vele. Valami fajta predikciós lehetőséget, persze ezt nem akarom azt mondani, hogy látjuk a jövőt. De azért az, hogy próbálkozunk valamiest előre látni, nem feltétlenül úgy lesz, de legalább szenáriókat, hogy ha ezt meg ezt feltételezzük, ez meg ez lehetséges, és akkor még mindig gondolkozhatom, hogy szeretnénk ezt? Jobb lenne egy másik utat keresni? Szóval a jóslásoknak van valami lehetősége, de kell tudnunk, hogy ennek korlátai vannak.
10 dolog, ami a legfontosabb az életben. Újságot kinyitunk, neten böngészünk, rengeteg lista van előttünk, olyan, mintha ezek határoznak meg az életünket.
Ez a lista azért szeretjük, mert azt az illúziót adja, hogy akkor van egy kondenzált információnk, hogy na, itt van ez a 10 dolog, akkor ezt látjuk, ez az első, ez a második, harmadik. Rendkívül szeretik, a 10 legjobb egyetem, a 10 legjobb. Hát a 10 az nyilván egy mitikus szám, nyilvánvalóan visszamegy a 10 ujjunkra, meg ugye megjelent a 10 parancsolatban. Azért is jó, mert azt mondják, ele van, hogy 10, akkor kapunk valami teljességet. Na, itt a 10, meg fogjuk tudni ezt a 10-et. És akkor ez egy jó érzés, hogy most akkor csak 10 sort kellett elolvasnunk, és valamiről kipipálhatjuk, hogy ezt tudjuk. De hogy mi a 10 legfontosabb feladat, amit el kell végezni egy nap, valószínűleg nem lehet egyébként egy nap 10 dolgot megcsinálni. Sokunk használjuk, nekem is itt van éppen a mai to-do listem, a teendőim listája. Hát ezek közül vannak fontosabbak és kevésbé fontosak. Ezek irányítanak minket, nem uralnak minket, de irányítanak minket. Én szeretem leírni a feladatokat, és ha nagyon sokan, hát nem is tudom, akkor talán jobb nehet kihúzni. Azt hallottam, hogy ne legyen 4-5 feladatnál többünk, mert azt semmiképpen nem fogjuk megcsinálni.
Arról is ír, hogy a manipulációnak milyen eszközei vannak. Nagyon sok érdekes dolog van a politikai élettel és a hatalmi viszonyokkal kapcsolatban, hogy a hierarchia egyre fontosabb lesz most, amikor azt gondolnánk, hogy mégis inkább a hálózatok fontosabbak számunkra.
A hierarchia az velünk van, természetben és társadalomban. Nagyon érdekes, hogy hogyan alakultak ki ezek a makroszkopikus hierarchikus struktúrák, és hát ezt mindenhol látjuk, könyvben felhozok néhány példát, az aszték kultúrától a feudalizmus hierarchiáig, a mai hierarchiáig, és valóban Neil Ferguson, szupersztár történész, itt összehasonlítja a tér és a torony, a hierarchikus elrendeződés és a hálózatok társadalmát. Mind a kettő van, én ezt próbálom elmagyarázni. Hát van egy társaság, egy hálózat, egy közösség. Ugye ez egy régi probléma. Ki is van ennek a közösségnek a középpontjában? És akkor azt derült, hogy ezt többféleképpen is lehet definiálni. Van valaki, akinek sok közvetlen kapcsolata van, azután vannak olyanok, akinek nincs annyi közvetlen barátjuk, de valahogy hídként szerepelnek két társaság között, és tudják a híreket vinni két különböző közösség között. Brókereknek szokták mondani, ezek is nagyon fontos szerepük van. Szóval mi egy hierarchikus társadalom élünk, ahol azért rendkívül módon össze vagyunk madzagolva. Ugye globalizáció, szeretik azt mondani, hogy mindenki mindennel kapcsolatban van.
De ez a hálózat és hierarchia kérdés azért érdekes, hogy azt mondja, hogy ugye a hierarchikus rend az az önkényuralmi rendszernek megfelelő, a hálózat pedig a demokráciának, és minthogyha háttérbe szorulnának a demokratikus rendszerek ma.
Én nem hiszem, hogy ez direkt politikailag így van, inkább arról van szó, vezetőkre, visszamegyek a görög demokráciára, szükség volt. Csak az a kérdés, hogy a vezető hogyan lett kiválasztva. Periklész úgy lett kiválasztva, hogy megbíztak az emberek benne. Tehát lényegében kétfajta mechanizmus van. Az egyik mechanizmus, amelyben te leszel a főnök, hogyha megfélemlíted a többieket, megvásárolod és megfélemlíted, és nem tudnak ebből a szorításból kilépni. Hát ez a dominancián alapuló vezetők. És vannak a presztízsen alapuló vezetők, akiket a közösség elismer, hogy képességeik, múltbeli cselekedeteik, jövőbeli vízióik alapján érdemes megválasztani, és rájuk bízni valami fajta irányító szerepet. Ez természetes, hogy egy ilyen típusú hierarchia van, de természetesen ezek véges idejűek, szabályok biztosítják, hogy mit csinálat, és hát ugye az antik definíció szerint a miniszter a szolga, az nem kisajátít, hanem a többieket szolgálja, és hát ha visszagondolunk egy aranykorra, valószínűleg ami soha nem volt, akkor ezt kellene újra elérni. Mostanában foglalkozom a következő könyvemmel, amelynek Ripper az angol címe, és még nem találom a magyar fordítást. Hát ha meg kell javítani a dolgokat, akkor feltehetőleg valamikor jók voltak, mostan éppen ezt a fejezetet írom, ez ugyan egy másik könyv, és nem erről beszélünk, mert talán 2 év múlva. Volt-e aranykor? És hát mi jellemezte? Vágyunk-e vissza? Vissza lehet-e menni egy aranykorba? Utána a görög mitológia szerint, hát persze voltak ilyen régi ciklikus világszemléletű filozófiák, hogy az örök visszatérés, nincsen nagyon népszerűsítette ezt a koncepciót. Hát nyilván nem térünk vissza az aranykorba, és nem is akarunk. Mikor egy ilyen válsághelyzet van, hát most nyilvánvalóan szeretjük azt mondani, hogy most semmi nem stimmel a járvány miatt is, a klímakatasztrófa, túl nagy egyenlőtlenség. Nem lehet visszaállni, nem létező, sosem volt aranykorban, de hát hogy szeretik ezt a kifejezést, azt mondja, ez új normális, new normál. Valami más pályára talán át lehet jutni. Most nagyon kell gondolkozni, az én generációm az eléggé eltolt mindent, ha jól látom az előzőnk együtt, és hát ezt mondom a diákoknak, nem tudom most mennyire kell ránk hallgatni, hogyha ezt a világot hagyjuk rátok, de hát ezt mostan elszúrtuk, mostan majd javítsátok ki, ahogy tudjátok.
Még két kérdésem van. Az egyik az, hogy ugye manipulációról nem beszéltünk részletesen, ezek ilyen húsba vágó témák ma. Technika érdekes, hogy milyen eszközei vannak a manipulációnak, és az mennyire felismerhető az ember számára.
Az a helyzet, hogy természetünknél fogva könnyen manipulálhatóak vagyunk. Hát egyszerűen a kognitív képességeink nagyon korlátozottak. A memóriánk is, most erről rengeteg vita van, van egy új tudományág, az idegtudomány és a jogtudomány átfedő szférájában, hogy a szemtanúk a legjobb akaratuk ellenére össze-vissza beszélünk. Ha mostan itt van az asztalomon, nem tudom, 30 tárgy. Azt mondja, fogjam be a szememet, és mondjam el, hogy mit látok a 30 tárgyból, négyet tudnék megmondani, esetleg hetet. Vannak, akinek jó a megfigyelő képesség, és többet tud. Tehát a külső manipuláció nélkül is percepciós és kognitív torzítások áldozatai vagyunk, és hát a legjobb az, hogy tudjuk azt, hogy nagyon korlátosak vagyunk. Herbert Simon közgazdasági Nobel-díjat kapott, eljött ezzel a fogalmat, korlátozott racionalitás. Hát, hogy egyszer nem tudjuk. Ha van egy jó megoldás, örülnünk kell, nem kell találni a legjobb megoldást. Hát ugye van az régi mondás, hogy amit háromszor mondok, az igaz. És hát ezt rettenetesen kihasználja a politika, ezt a súlykolást. Ugye az, hogy ha megfoszt attól, hogy többfajta információt szerez be, hanem csak egyfajta híradót lehet látni, ha folyamatosan óriás plakátokon gonosz öreg emberekkel riaszgatnak. Hát ez előbb-utóbb hat. Én azt hiszem, hogy nem. Van az a mondás, hogy valamennyi ember sokáig át lehet verni. Sok embert át lehet verni egy ideig, de mindenkit örökre nem lehet átverni, és nem lehet manipulálni. A manipulációnak is megvannak a maga korlátai, és hát láttuk azért, a történelem azt mutatja, hogy a zsarnoki rendszerek megbuknak. Persze kérdezheti, hogy az előbb mondtam a jóslást, hogy az alapján, hogy 20 zsarnoki rendszer megbukott, vagy meg fog-e bukni a 21. És én azt mondom, hogy igen.
Utolsó dolog, az összehasonlítás. Ugye ezzel indul a könyv, hogy hasonlítgassuk-e magunkat másokhoz. És ha igen, ha már hasonlítgatjuk, akkor ezt milyen módon tegyük, lefelé vagy fölfelé, ugye előre vagy hátrafelé tekintgessünk. Ön azt írja, hogy néha motiváló is tud lenni. Beszélgessünk egy picit erről.
Ez egy végtelen történet. Ez nem kérdés, hogy hasonlítgassuk-e magunkat, hasonlítjuk. És hát minden rangsor, azért raktam a könyv elére, minden rangsor hasonlítással kezdődik. Egyrészt, mint objektívek, mi össze akarunk hasonlítani két elemet, de mi magunkat feltétlenül hasonlítjuk egymást. Én nem tudom, most ezzel a válság idő alatt, hogy volt, nagyon föl elevenedtek a különféle osztálytársakkal való levelezés, zoomolás, stb. 50-60 évre visszamenően valahogy fölértékelődtek ezek a régi kapcsolatok. Ez egy külön téma, ami érdekes, hogy vajon miért ezt erről beszéljünk máskor. De hát folyamatosan hasonlít kell. Jó, hát először is élünk azokkal szemben, akik már nem élnek, én már idős vagyok. Aztán nézzük, milyen az egészségi állapotunk, házasságunk, anyagi viszonyaink, kinek őszebb a haja. Ezt hasonlítjuk. Na mostan Theodore Roosevelt, egykori amerikai elnöknek mondják, hogy állítólag ő mondta, hogy az összehasonlítás az kínokat okoz, és jobb nem összehasonlítani. Másképp hát világos, hogy hajtóerő is, az ember nem szeret lemaradni. És hát az is van, hogy hasonlíts össze magadat a korábbi teljesítményeidet. Ha valaki 1 métert tud ugrani magas ugrásba, az ne akarjon 2 métert ugrani, mert az sok. De 1 métert ugrani, és azt előírja, hogy most legközelebb 1 méter 5-öt szeretnék elérni, azért érdemes dolgozni. Tehát olyan célokat érdemes kitűzni, amelyek erőfeszítést igényelnek, de azért beláthatóan teljesíthetők. Egyrészt a múltnak a tükre, itt és itt tartok, mert ilyen vagyok, ezt is ezt csináltam, ennek ez a következményei. De van egy olyan smis, hogy ez a változások hajtóereje. Most itt tartok, de lehetne egy olyan célom, hogy ott tartsak, ehhez ezt és ezt kell csinálnom. Ennek van pozitív és negatív része, viszont azt tudom, hogy nem kell mindig először, és mire egy Ferencnek van egy híres mondása, mondta a pszichológus, nem kell mindig jól ráállni. Kettő, nem kell mindig megnyerni a versenyt. Egy versenynek kell tudni a szabályt, azon részt kell venni, igyekszik az ember jól szerepelni, és tudomásul kell venni, hogy néha csúnyán lepontozzák esetleg. De minden bírálatból, a rossz bírálatokból is lehet valamit tanulni. Ugye mi játsszuk a tudományos publikációkat, beadunk, ott kijönnek review-k. A reviewernek sincs se ideje, se pénze, ír valamit, azt mondja, hogy ezt ne közöljék, nem dolgozom, hát ez hülyeség. Szóval 3 napig gondolkozom, ha nem győztem meg, akkor valami nem volt teljesen világos az írásomban. De senki nem csinál magából direkt módon hülyét, ha ezt ő nem látja, akkor én valamit rosszul csináltam. Ezt nagyon nehéz beismerni. Én nem vagyok hivatásos író, én tudományos kutató vagyok, részben Amerikában tanítok, részben a Wigner fizikai kutatóban ott most már emeritus vagyok, és hát számítógépes agykutatással, meg a bonyolult rendszerek kutatással foglalkoztam. Egy pillanatban előjött, hogy ebben a korban, amelyben én vagyok, és az ilyen előéletem is érdeklődésért tudnék könyveket írni, és ez a téma kiugrott, bevallom azért, mert rájöttem, hogy ez mindenkit érdekel. És ha ezt én nem írom meg, akkor valaki más fogja megírni, és én nagyon frusztrált leszek, hogy miért nem írtam meg. Azt remélem, hogy a rangsorolással kedvet csináltam az, hogy kritikus módon gondolkozunk erről, teszik, nem teszik a rangsorolás felünk. Vagy nem tudom, ha elutazik valahova, megnézem, hogy melyik szállodába megyek. Megnézem a review-kat. Na most milyennek a review-k? Jaj, hát az biztos, hogy csomó csak hamis review, csak a szállodás írta, és nem is úgy van. De azért nem csal mindenki. Tehát most én olvastam egy számot, ezt nem tudom mennyire igaz, hogy körülbelül 15% a review-knak az hamis az iratot. De hát ez egy jó hír, 85%-a nem az. Ez a rangsors velünk van, ezt a játékot játszani kell. Nem kell minden versenyt megnyerni, de azért azt nem tagadom le, hogy azért én is szeretném látni a rangsorolás könyvet a ranglista élén. De hát tudom, hogy olyan sok könyv van, hogy ez nagyon nehéz, el fogom viselni, ha nem az lesz. Arra gondolok, hogy amit tudtam, azt megtettem.
Érdi Péterrel beszélgettem rangsorolás egy össznépi társas játék íratlan szabályai című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.